Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinense, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter híves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával.
A pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. 14. Leó pápa hétfőn délután a nevelés világa jubileumának alkalmából szentmisét mutatott be a római pápai egyetemek hallgatói részvételével a Szent Péter bazilikában. A szertartást megelőzően aláírta új apostoli levelét. Szent beszédében felidézte a jubileumi zarándoklat mély szimbolikáját. Az élet csak akkor nyer értelmet, ha utazásként éljük meg. A pápa kifejtette, hogy a szent kapu küszöbének átlépése arra emlékeztet minket, hogy a hit akár csak maga az élet nem statikus. Folyamatos átmenet, a halálból az életbe, a rabszolgaságból a szabadságba, a húsvéti misztérium megtapasztalása, amely állandó megújulásra és reményre hív minket. Leó pápa a diákokra és a tudósokra fordítva a figyelmet, feltette a kérdést, hogy milyen kegyelem érinti meg életüket a legmélyebben, mielőtt így válaszolt, egy átfogó látásmód kegyelme, egy olyan perspektíva, amely képes megragadni a horizontot és azon túlra tekinteni. A Lukács evangéliumából vett olvasmányra reflektálva, amelyben Jézus meggyógyít egy 18 éve meggörnyedt asszonyt, a pápa a kapott gyógyulást a tudás ajándékához hasonlította. Az asszony állapota a lelki és intellektuális bezártság állapotát tükrözi, azt a képtelenséget, hogy túllásson önmagán. Amikor az ember képtelen túllátni önmagán, saját tapasztalatain, elképzelésein és meggyőződésein, saját projektjein, akkor fogságban, rabszolgaságban marad, és képtelen érett ítéleteket alkotni, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az igazi tanulás tehát a felszabadulás cselekedetévé válik. Ahogyan Krisztus felemelte az asszonyt, hogy egyenesen álljon, úgy emeli a tanulás is az emberi lelket, gyógyítja az önmagunkra való összpontosítást, és tágabb látásmódot ad, olyat, amely magában foglalja a misztériumot, az igazságot és a másokkal való szeretett közösséget. Akik tanulnak, azok felemelkednek, mondta a pápa, kitágítják látókörüket és perspektívájukat, hogy visszanyerjék azt a látásmódot, amely nem lefelé, hanem felfelé néz, Isten, a többi ember és az élet misztériuma felé. Leo pápa sajnálattal állapította meg, hogy a modern világban az emberiség a valóság legapróbb részleteinek szakértőjévé vált, mégis küzd azzal, hogy visszanyerje az átfogó látásmódot, amely egyesíti a tudást a jelentéssel. Ezzel a széttöredezettséggel szemben arra hívta a tudósokat, hogy fedezzék fel újra az értelem és a lélek harmóniáját, azt az egységet, amelyet olyan szentek testesítettek meg, mint Ágoston, Aquinoi Szent Tamás, Avilai Szent Teréz és Edith Stein. Az egyháznak szüksége van erre az egységes perspektívára, ma és holnap egyaránt, folytatta Leo pápa. Arra buzdította a diákokat és a professzorokat, gondoskodjanak arról, hogy tudományos munkájuk ne maradjon elvont intellektuális gyakorlat, hanem olyan erővé váljon, amely átalakítja az életet, elmélyíti a hitet és megerősíti az evangéliumi tanúságtételt. A pápa a nevelők küldetését az irgalmasság igazi művének nevezte. A tanítás olyan, mint az evangéliumi csoda, mert a nevelő tevékenysége az, hogy felemelje az embereket, segítsen nekik önmagukká válni, és képessé válni a tájékozott lelkiismeret és a kritikai gondolkodás képességének kifejlesztésére. A pápai egyetemeknek folytatniuk kell Jézus-e gesztusát, amely a tanulmányozáson keresztül kifejezett szeretet egy formáját testesíti meg, buzdított a pápa. Az igazság iránti szomjít táplálása nem pusztán tudományos kötelesség, hanem létfontosságú emberi feladat. Az igazság és az értelem iránti éhség táplálása alapvető feladat, mivel nélkülük az ürességbe, a halálba zuhannánk, figyelmeztetett Leo pápa. Prédikációjának végén a Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy az igazság keresése nem csak tudást, hanem a hovatartozást is elénk tárja. Szent Pál szavait idézve, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, a pápa hangsúlyozta, hogy a tanulás és a kutatás során mindenki újra felfedezheti a mélyebb igazságot, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy szerető atyához tartozunk, akinek terve van az életünkkel. Majd a pápa azért imádkozott, hogy mindazok, akik az akadémiai hivatásban tevékenykednek, olyan férfiak és nők legyenek, akik soha nem görnyednek önmagukba, hanem mindig egyenesek, és önmagukkal viszik az evangélium örömét és vigasztalását, bárhová mennek is.
A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leo pápa programja Törökországban és Libanonban. 14. Leo pápa egy hónap múlva indul első apostoli útjára, amelynek részletes programját hétfőn tette közzé a Szent Szék. Törökország és Libanon a két célállomás. Iznikben, vagyis az ókori Niceában részt vesz a zsinat 1700. évfordulóján való ökumenikus megemlékezésen. A Szentatya találkozik a helyi intézmények és egyházak képviselőivel, közös nyilatkozatot ír alá Bertalan pátriárkával, és imádkozik az 5 évvel ezelőtti beiruti robbanás helyszínén. 9 beszédet, 5 köszöntőt és 2 homiliát mond Leo pápa a november 27-e és december 2-a közötti utazása során, melynek programjában egyaránt szerepelnek hivatalos találkozók, ökumenikus szertartások, ima a szentek sírjánál és a níceai régészeti feltárások területén, látogatás a kék mecsetben, majd a szegényeket és betegeket ellátó központokban, illetve a tragikus beiruti robbanás helyszínén. November 27-én csütörtökön reggel 7 óra 40-kor indul a pápa repülőgépe Róma Fiumicino repülőteréről a török fővárosba, ahová várhatóan 12:30-kor érkezik meg. Az ankarai nemzetközi repülőtéren fogadják hivatalosan a pápát. Egy órával később a Szentatya az Atatürk mauzóleumba megy, mely Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. Az elnöki palotában 14 óra 10 perckor kezdődik a fogadási szertartás, amely után a pápa látogatást tesz Erdogán köztársasági elnöknél. Egy órával később, 3:30-kor találkozik a hatóságok a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, akiknek elmondja első beszédét. Késő délután 17 óra 20 perc körül búcsút vesz a török fővárostól és Isztambulba repül, ahová mintegy másfél órás út után érkezik meg. A Boszporusz által kettészelt nagyvárosban Európa és Ázsia határán tölti utazása második napjának nagy részét 14. Leó pápa, mielőtt Iznikbe indul. November 28-án pénteken 9:30-kor ima találkozót vezet a Szentlélek Székesegyházban. Püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztori munkatársak részvételével majd beszédet intéz hozzájuk. Ezt követően a szegények kisnővérei befogadó otthonába megy, mely immár 120 éve a rászoruló idősek szeretett szolgálatáról tanúskodik. 2:45-kor a pápa helikopterrel Iznikbe röpül, ami mintegy 150 kilométerre délkeletre található Isztambultól. Iznik Törökország nyugati felén Bursza tartományban fekszik, az azonos nevű körzet központja. Itt kerül sor a Szent Neofit Bazilika ősi romjait feltáró ásatás területén az ökumenikus szertartásra, és itt is beszédet mond Leó pápa. 5:30-kor helikopterrel visszatér Isztambulba, ahol 6:30-kor magán talált a helyi püspökökkel, az apostoli delegátus székhelyén. Hasonlóan sűrű program vár a Szentatyára november 29-én szombaton. Reggel 9 órakor látogatást tesz a kék mecsetben, majd 3/4 órával később magán találkozó keretében keresi föl a keresztény egyházak vezetőit és közösségeit a Szent Efrém szír ortodox templomban. 3:45-kor a Szent György patriarchális templomban kerül sor a doxológia keresztény himnusz elimádkozására, ahol a pápa köszöntőt mond. 4:10 Leó pápa a pátriárkátusi palotában találkozik Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel közös nyilatkozatot ír alá. Rögtön ezután a Volkswagen arénába megy, ahol délután 5:00-kor szent misét mutat be és homíliát mond. November 30-án vasárnap 14. Leó pápa Törökországból Libanonba utazik. Délelőtt még török földön zajlanak programjai. 9:50-kor ima látogatást tesz az örmény apostoli székesegyházban, és köszönti az egybegyűlteket. 1 órával később a Szent György patriarchális templomban isteni liturgián vesz részt és beszédet mond. 12:00-kor a pápa ökumenikus áldást ad. A Szentatya a Fanárban az ökumenikus pátriárkátus székhelyén ebédel Bertalan pátriárkával, majd búcsút vesz Törökországból és Beirutba utazik. 2:45-kor búcsúztatják a pápát az isztambuli Atatürk repülőtéren, majd 2:45-kor indul a libanoni főváros nemzetközi repülőterére, ahová 1 órával később érkezik meg, és itt kerül sor hivatalos fogadtatására. A pápa hivatalos találkozókon vesz részt. Elsőként udvariassági látogatást tesz Joseph Aoun államelnöknél, aki január óta áll Libanon élén. Ezután találkozik a nemzetgyűlés elnökével, a kormányfővel, akit szombaton fogadott audiencián a Vatikánban. 6:00-kor a Szentatya a helyi hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozik, beszéddel köszönti őket. Ez a program zárja a Cédrusok földjén tett látogatásának első napját. Másnap, december 1-én, hétfőn 3:45-kor a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Sárbel Makluf kolostorba látogat, ahol imádkozik a Maronita Szent sírjánál, és köszönti az egybegyülteket. Szent Sárbelt 6. Pál pápa avatta szenté, a libanoni atya közbenjárásának több mint 29 000 csodás gyógyulást tulajdonítanak. Az imádságot követően Leó pápa Harisszába megy, a híres libanoni miasszonyunk kegyhelyre, melynek csúcsán a szűzanya fehér szobra magasodik és őrködik az ország és az egész Közel-Kelet fölött. 11:20-kor itt találkozik a helyi papsággal, püspökökkel, Istennek szentelt személyekkel, lelkipásztori munkatársakkal, akikhez beszédet intéz. Fél egykor a közeli apostoli nunciatúrán magántalálkozón vesz részt a katolikus pátriárkákkal. 4 órakor ökumenikus és vallásközi találkozón mond beszédet a Szentatya a vértanúk terén, majd 5:45-kor a fiatalokat köszönti Bkerkiben az antiohiai maronita pátriárkátus előtti téren. Hasonlóan intenzívnek ígérkezik Leó pápa utazásának zárónapja december 2-án, kedden. Reggel 8:30-kor fölkeresi és köszönti a Delacroix kórház dolgozóit és betegeit Jal el-Dibben. 1 órával később a beiruti kikötőben csöndes imát mond a robbanás helyén, ami 5 évvel ezelőtt több mint 200 ember halálát okozta, és további 7000 sérültet hagyott maga után. 10:30-kor a pápa szent misét mutat be és homiliát mond a tengerparti városrészben. 3:45-kor a Szentatya a beiruti nemzetközi repülőtéren beszéddel búcsúzik Libanontól, 1:45-kor indul, és várhatóan 4:10-kor érkezik meg Róma Fiumicino repülőterére.
Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával. A hagyományos fegyverek folyamatos elterjedése és helytelen használata hatalmas akadályt jelent a béke és a bizalom megteremtésében a nemzetközi kapcsolatokban. A stabilitás előmozdítása helyett az ellenőrizetten elterjedésük bizalmatlanságot szül, erőszakot szít és aláássa az államok közötti párbeszédet, állapította meg Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakának a hagyományos fegyverekről szóló tematikus megbeszélésén. Caccia érsek az ENSZ hagyományos fegyverekről szóló október 24-i tanácskozásán bejelentette, hogy a föld országai a 2024-es év során 2700 milliárd dollárt fordítottak fegyverkezésre, amely az emberiség történetében az eddigi legnagyobb összeg. Az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője megjegyezte, hogy a globális katonai kiadások drámai mértékben megnőttek, tavaly elérve a megdöbbentő 2,7 billió dollárt, amely világtörténelmi csúcs, majd 14. Leó pápa szavait idézte. Hogyan történhet meg, hogy továbbra is eláruljuk a világ népeinek békevágyát a fegyverfelhalmozású szóló propagandával, mintha a katonai erőfölény megoldaná problémákat, pedig az még inkább táplálja a gyűlöletet és a bosszút, ahelyett, hogy az alapvető humanitárius szükségleteket és az átfogó emberi fejlődést támogatnánk. Gabriele Caccia érsek hangsúlyozta, hogy valójában ezek az erőforrások a félelem és a megosztottság állapotát tartják fenn, amely aláássa a béke törekvéseket. Sürgősen véget kell vetni a robbanó fegyverek, közöttük a kazettás bombák lakott területeken történő használatának, amelyek válogatás nélkül pusztítanak iskolákat, kórházakat és Isten tiszteleti helyeket is. Gabriela Caccia érsek számára komoly aggodalomra ad okot a taposó aknákról szóló ottavai egyezményből való közelmúltbeli kilépés. Ezek a fegyverek válogatás nélküli és tartós károkat okoznak az egyes embereknek, a közösségeknek és a környezetnek. Halálos örökséget hagyta maguk után jóval, a konfliktusok befejezése után is. Az a tény, hogy bárki, különösen ártatlan civilek, véletlenül is aktiválhatják őket, összeegyezhetetlen az emberiség alapelveivel és a nemzetközi joggal, hangsúlyozta Caccia érsek. Ugyanez az aggály vonatkozik minden olyan fegyverrendszerre, amely érdemi emberi ellenőrzés és felügyelet nélkül működik. E fegyverek tekintetében Caccia érsek megjegyezte, hogy az élettel és halállal kapcsolatos döntéseket nem szabad gépekre bízni. Éppen ezért a Szentszék határozottan támogatja az ENSZ főtitkár felhívását, hogy a következő év során tárgyalásokat kell folytatni egy a halálos autónóm fegyverrendszereket tiltó, jogilag kötelező érvényű okmány megkötéséről. Időközben minden államnak tartózkodnia kellene ezek fejlesztésétől vagy használatától. Ezért a Szentszék arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy hagyjon fel a fegyvereken alapuló biztonság illúziójával, és ehelyett fáradhatatlanul dolgozzon a párbeszéden, az igazságosságon és minden ember élet méltóságán alapuló béke építésén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a teremtésről és a szabad akaratról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom. Add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
Igen.
Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
A piros.
Rafi?
A zöld.
Roxi?
A narancssárga.
Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
Igen.
Mit jelképez?
Az ember és az Isten közötti szeretetet.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
Igen.
Elmeséled, hogy történt?
Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, amikor már látta, hogy megbántom.
Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
Hát rossz.
De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
Nem, hanem akkor oda megyek, és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
Igen.
Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák, vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
Igen.
Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
Volt.
És hogyan békültök ki ilyenkor?
Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
Emlékszek.
Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Roxi.
Igen, sokkal egyszerűbb lett volna.
Így van. Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel szokta Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
Ki kell menni.
Az?
Udvarra.
És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
Igazgatónő.
Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jó kedveteket?
A pedagógusok.
Mivel veszik el a jó kedveteket?
A tanításra.
Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
Jó jegyeket kap, meg látni ebből, hogy tanul.
És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél az édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya, bármilyen következménye is annak a döntésnek, amit Ádám meg Éva tettek, szerinted?
Nem lett volna.
Így van. Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége, mindig minden ugyanolyan, nincs valódi választásom. Mit gondoltok, hogy a tiltott fa kijelölésével Isten mit akart kifejezni a számunkra?
A két tiltott fa kijelölésével Isten jelentőséget, kölcsönzött szabadságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntés hozzunk, mitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
Ádám és Éva mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkai. A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
Olyanok lettek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
Vagyis, Roxi?
Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég... Csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
Az, hogy mesztelen.
Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
Mit mondott az asszonynak a jó Isten?
Azt mondta, vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
Mit mondott a férfinak?
A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
Bizalmatlanság.
Az őszintességből?
Önzőség.
A szabadságból?
Elnyomás.
A jólelkűségből?
Irítség.
A szelídségből?
Agresszió.
Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is, és a nő is.
Jöjj, legyél az álmom, élj éltető szent forrásom. Borból lett por a szívem, a borba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak te mentetted. Borból lett por a szívem, a borba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak te mentetted.
A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
Áteredő bűn.
Mit jelent az áteredő bűn?
Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homályborult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajad, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki. És hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit.
Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni. Mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
Akkor minden rosszra fordul és baj esik.
És csak neki esik baja, aki vezet?
Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baj esik, és így több embert veszélybe sodor.
Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
Nem.
Ha nem?
Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
Káosz.
Vagyis?
Baleset.
Baleset, baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele, ha mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
Nem.
Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világba is, az osztályba is, az iskolába is, a faluba is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartjuk. Tartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának? Roxi.
Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
Nem engedte, hogy bárki megölje őt.
A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
Akiben nagyobb a szeretet.
Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a gyászfeldolgozásról, a gyógyulásról és a veszteségek elfogadásáról beszélgetünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. A 3 órai hírek után kezdődik Egymás közt című műsorunk. Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozó papságának 50. évében, 2025. október 14-én a hevesi plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fogságomban első védekezésem alkalmával senki sem állt mellém, mindenki cserben hagyott. Ne rovassék föl nekik. Az Úr azonban mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az ige hirdetést, és tudomást szerezzen erről minden pogány. Olvasom a második Timóteusnak írt levélben. Keresztény még akkor is az igazságnak megfelelően ítélkezzék, ha ez az igazság kellemetlen és fájdalmas. Ne tévesszük össze a keresztény felabaráti szeretetet a gyávosággal. A keresztény álljon ki bátran az igazság mellett, de ne feledkezzék meg arról, hogy az igazság és a felelősség érzetből fakadó szeretet elválaszthatatlanok egymástól. Az igazságtól sose tágítsunk a kegyes békesség nevében. Azt viszont szokjuk meg, hogy másokról csak azt mondjuk, amit az illető jelenlétében is ugyanígy elmondanánk. Felebarátunknak joga van az igazsághoz, de a keresztényeknél az igazság a megfelelő időt, adagolást és módot megválogatni tudó szeretettel párosul. Krisztus béke alatt nem lomha beletörődést ért, hanem az önmagunkon való győzelem békéjét. Igazságos Isten, igazságtalanság történt velem, s most minden fellázad bennem. Ajándékozz meg bölcsességgel, hogy helyesen védekezzem. Távolítsd el tőlem a bosszú legkisebb gondolatát is. Bocsásd meg szerencsétlen indulatosságomat. Add inkább az erőt, hogy el tudjam viselni a rossz szavakat, és kibírjam az igazságtalanságot. Rád bízom, igazságos bíró, az én ügyemet. Te segíts nekem, de kérlek azokért is, akik az igazságtalanságot okozták nekem. Bocsáss meg nekik.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezed. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el